Értsünk szót! Közélet, magánvélemény, Parászka Boróka délutáni beszélgető műsora embertől emberig.
Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Az Értsünk szót adásában visszatérünk az írországi népszavazás eredményére és az azáltal kiváltott vitákra, mert azt gondoljuk, hogy a melegjogról folytatott viták nagyon sok érdekes és számunkra, kisebbségi közösségek számára is érdekes szemszöget vetnek fel, mutatnak fel. Mai vendégem Stumpf András, a Mandiner főmunkatársa, akit bizonyára nagyon sok hallgatunk, nagyon jól ismer, akár Mandineres, akár még heti válaszos írásai alapján is. Ő közölt az elmúlt napokban egy jelentős vitát kiváltott írást, az a címe, hogy Tiszteld a nememet, a Magyar Nemzet magazin online felületén lehet ezt elérni és olvasni, és arra kértem, hogy beszélgessen velem itt a 106,8-es ultrarövid és az 1323 kHz középhullámú frekvencián. András, ez a szöveg nem kevesebbet állít, mint azt, hogy a melegjogi lobby mögött egy nagyon jelentős nemzetközi tőkeerős támogatás áll. Hogy értsük ezt, és mi lehet ennek a célja?
Ó, hát ennél sokkal több állítás van a cikkben, de szervusz, és üdvözlöm a hallgatókat is. Ez az állítás egy mellékállításként valóban megfogalmazódik. Ezt volt alkalmam nekem megtapasztalni ilyen study tourok keretében, például az Egyesült Államokban 2013-ban jártam 2 hetet, és Minnesotában kifejezetten ez volt a téma. Akkor bizonyára hallgatók, hogyha érdeklődnek a melegjogok iránt, akkor tudják, hogy 2013-ban volt ott egy népszavazási kezdeményezés, amely hát nagy csata alakult ki az ellenzők és a támogatók között. Na ott volt alkalmam mindkét kampánynak az irányítójával beszélni, mindent megtudni arról, hogy mégis hogyan gyűjtik az adományokat, mi a helyzet. Tehát már ott meg tudtam bizonyosodni arról, hogy bizony-bizony sokkal jobb helyzetben voltak azok, akik ott igazából arról szólt a dolog, hogy el akarták érni azt, hogy mint a magyar alkotmányba bekerüljön, hogy a férfi és nő házasság az a házasság, és ezt akadályozták meg végül. Tehát ott nem elfogadták a házasságot, hanem megakadályozták azt, hogy ki lehessen zárni. Tehát ott ez volt a probléma lényege, de alapvetően volt egy ilyen kampány, ahol mindkét fél, mindkét kampányfőnök való beszélgetés után a finanszírozásra is nyilván kitértünk, és hát ott elmondta teljesen nyíltan, ez nem is titok, hát hiszen ezért vannak a kampányszámlák, és Amerikában ennek egyébként jó nagy hagyománya van, hogy a Soros-féle Open Society nyomta ott is egy jó tízszeresét a másik oldali kampánynak, akik pedig próbáltak összeszedni az ilyen hagyományos mindenféle egyházi, meg akármiféle mozgalmatot, de hát jóval kevesebbet tudtak erre. Na most az Open Society és a Soros-féle történet, bár ez Magyarországon mondjuk főleg itt a magyar belpolitikában az ilyen kormányzati szövegek már nevetségessé teszik a ténynek az említését is, annyira túltolták ezt a sorosozást, meg norvég alapozást, meg minden, hogy ezáltal komolytalannál is tették az egész témát, mondom, már csak említés szintjén is, de ettől függetlenül a helyzet az írnépszavazásnál is ez van, fel lehet menni a Spectatorre, meg azokat a cikkeket el kell csak olvasni, amelyek ennek a kampánynak a finanszírozásáról szóltak. Csupán csak arról van szó, hogy egy amerikai szervezet támogatta már egy jó pár év óta, és gyakorlatilag egy olyan 50-szer annyi pénz ment az igen kampányra, mint a nem kampányra. Ezek egyszerűen érték állításom eddig sem hangzott el itt most, meg a cikkben sem ezzel kapcsolatban.
Értem, csak az én eredeti kérdésemet azért próbáljuk megválaszolni, hogy miért érheti meg ez bárkinek, hogy erre rengeteg pénzt áldozzon, hogy a melegjogi kampányok sikeresek legyenek, mert azt gondolom, hogy a klasszikusnak tekintett, vagy konzervatívnak tekintett eddigi jogállások védelmét nézzük, akkor ott azért mindenkinek vannak érvei, hogy ezt miért tarthatják sokan hitből, etikai megfontolásból fontosnak. De miért lehet fontos a melegjogi lobby és ez erre való költés?
Hát ha megnézzük akár a pályázati pénzeket, ez nagyon egyszerű, ezt fel kell tenni ezt a kérdést nekik. Tehát én nem vagyok melegjogi lobbit pénzelő nagyvállalkozó, meg mágnás, meg ilyesmi, úgyhogy hogy nekem miért érné meg, azt nem tudom, de de hát már le kell kérdezni tőlük. Én aztán nem vagyok a legmegfelelőbb, hogy ezt megmondjam. Ami látszik például, nyilván itt van ez alapban egy ilyen, hát egy olyan jó 150 évre visszanyúló világnézeti csatározás, és úgy, én legalábbis úgy látom, bár ez cikkben nem tértem ki rá, mert nem erről szólt, de úgy látom, hogy azért itt a történet szól arról is, hogy valahogy a baloldalnak és a progresszív oldalnak, a progressziónak a léte és az önmeghatározása is a tét. Tehát az, hogy valamiféle elnyomottakat, kisebbségeket, stb. Felszabadítsunk, és jussunk el a tökéletes világig. Tehát ez a fajta gondolat, a progresszió, hogy haladás van a világban, és haladni kell, és az mindenféleképpen aktivizmust kíván. Tehát azt nem lehet mondani, egy progresszív nem mondhatja azt, nem ülhet le, hogy jó, van, most már úgy normálisan élünk, igazából olyan különösebb gondok nincsenek. Hát ugye az egész létét tenni lehetetlenné, meg indokolatlanná. Így aztán, amit látjuk azt az amerikai demokratáknál is, ahogy világszerte, általában a bal oldalon, meg a liberális oldalon látjuk, a progresszió híveinél, hát kell az ászlóra tűzni valamit. És ez például teljesen alkalmas, mert azt a fajta, egyébként az írkampányban is látható történetet meg tudja mutatni, hogy identitást tud adni baloldalnak. Van, ahol egyébként nem baloldali kérdés, mert tehát, hogy baloldal, jobb oldal egyaránt, itt nem a Cameronra gondolok csak, hanem például Kanadára, tehát, hogy nem ennyire egyszerű a dolog, mint ahogy mondom, de én látok benne egy kifejezetten mozgalmi és politikai célt, amelyben meg tudja magát erősíteni a progressziónak a híve, hogy ő a jó oldalon áll, és hogy van miért harcolnia, és hát van miért harcolni azokkal a gonosz, retrográd, múltba révedő jogfosztók ellen. Tehát az ő harcának van értelme. Tehát ez önmagában már politikailag mindenkit megméri, nem véletlen, hogy egyébként a legtöbb helyen tényleg élnek is a baloldali, vagy mondjuk a progresszívnak mondott politikai irányzatok azzal a lehetőséggel, hogy az átlajukra tűzzék ezt a, nem is tudom, jogkiterjesztést, vagy hát ilyen felszabadító akciót. Azért hősies a póz, tehát hogy végül is megéri.
Erről a kérdésről és az ír népszavazásról készítettünk egy interjút Papp Szilárd Istvánnal, a Kettős Mérce blog szerkesztőjével, és ő azt emelte ki az írországi kampányból, hogy ott sikerült eltávolodni ettől a magyar nyelvterületen nagyon népszerű és nagyon kultivált szemszögtől, hogy mindent baloldali vagy jobboldali kérdésként határozzunk meg, és ettől teljesen függetlenül prezentálni a végül is meleg jogok mellett döntő írtársadalom számára. Próbáljunk meg egy kicsit eltávolodni ettől, hogy jobb oldal, bal oldal, ha lehet, ha ennek van értelme, és arra kérem, hogy érveljen, hogy ön miért nem fogadja el, vagy mennyire fogadja el, mert ebből a cikkből azért sok minden kiderül, van, amit elfogad, valamit nem, meleg jogi szempontból.
Hogy mit fogadok el?
Igen. Hogy meddig mehet el a meleg jogi érdekképviselet, vagy ez a lobby, amit ön megnevez, és mi az, amit
már nem... Bármeddig, ugye, tőlem aztán bármeddig. Tehát ugye a lényeg az, hogy 5800 karakter van egy ilyen nyomtatott labban, akkor ott az ember nem tudja kifejteni mélyében, lehetne erről nagy dolgozatokat is írni. Erre például pont nem tértem ki, hogy szerintem mi lenne a... meg engem zavarná, vagy stb. Nem zavar. Tehát, hogy tőlem aztán elmehet, lehet házasság, és demokráciában élünk, hogyha a többség úgy dönt, hogy lesz házasság, Magyarországon is lesz meleg házasság, hát akkor lesz. Tehát, hogy nincs más legitimációs alap, mint a többség egy demokráciában. Tehát ez van. Én akkor sem fogok kardomba dőlni, hogyha lesz. Tőlem igazából nem veszel semmit nyilván, tehát, hogy nem katasztrófa legfeljebb. Úgy fogom gondolni, hogy hát ez egy nagyon megalapozatlan és buta törvény, nem gondolom, hogy Európának a vége közelegne akkor, hogyha Magyarországon is lenne melegházasság, sőt, biztos lenne, akinek ez nagyon tetszik. Engem, mondom, különösebben nem érintene, tehát nem tartom igazán nagy ügynek az ügyet, ezt viszont leírtam a cikkben is, tehát tőlem akár lehet is. Az, hogy vannak érve, én, hogy is mondjam, amiért elfogadtam a... Nagyon ritkán írok erről, vagy beszélek erről. Egyszer voltam egy ilyen fórumon, a Szivárvány Misszió Alapítvány szervezte, beszélgettünk még évekkel ezelőtt, de alapvetően tényleg kerülni szoktam a témát, mert nagyon, nagyon kellemetlen helyzetekbe tud kerülni az emberettől. Amit én fontosnak érzek, az az, hogy hogy úgy tekintsünk azokra az érvelőkre, akik amellett érvelnek, hogy hát nem véletlen, hogy ez az intézmény az mindig olyan volt, amilyen, és nem igaz az, hogy a görögöknél lett volna melegházasság, meg eféle dolog, mert nem volt, soha a történelemben nem volt. Meg akik azt mondják, hogy és én emellett tudok érvelni, hogy nem jogfosztás az, ha nincs. Tehát, hogyha nincs, attól az még ugyanolyan európai és normális ország, mint ha van. Hát egyben a kérdésben vagy így dönt a többség, vagy úgy, de nincs érték hierarchia az olyan országok között, ahol van meg, nincs jó fejország, meg rossz fejország.
De mit gondolod, hogy miért állítják, akik azt mondják, hogy ez jogfosztás, hogy jogfosztás, hogy nem lehet melegházasságot kötni?
Hát mert ebbe a narratívában az kell, hogy ugye ezt a jogfosztás van, és fel kell szabadítani valakit, erről már beszéltem.
Én próbálok egy praktikus...
Ez nem igaz, tehát hogy ugye nem lehet, tehát emellett érveltem a cikkben, és érvelek is mellette nagyon szívesen, hogy nem jogfosztás az, hogyha nincs, tehát hanem egy többségi döntés, egy definíció megtartása. Tehát alapvetően hogy lehetne az jogfosztás, hogyha ez a jog soha büdös életben nem létezett, soha nem volt, majd aztán most se lesz, nem lehet megfosztani, ennyi a különbség, ugye szokták nagyon hevesen, nagyon indulatosan, nagyon vicces, hogy milyen indulatos reakciók születtek, többek között olyanok, hogy hát mert a magyar kisebbségeknek akkor nem jár a izékból, beszélhetnek románul, ugye ugyanúgy beszélhetnek románul, mint a románok, tehát akkor nem jár nekik semmiféle kisebbségi jog, és hogy körülbelül ilyen az, mikor azt mondom, hogy de hát ez önmagában nem jogfosztás. Ott viszont volt egy jogfosztás, tehát hogy azon a területen az a helyzet, hogy tanulhattak egyetemen is, meg a magyarok a saját anyanyelvükön, majd egyszer csak nem tanulhattak, és elvették korábbi jogaikat. Tehát az jogfosztás, az teljesen egyértelműen az. Itt, mikor nem is létezik ilyen jog, tehát az Európában ez most, ez abszolút a nyugati világban az elmúlt évtizedeknek a változása, de nem valami olyan dolog, ami régen volt, aztán valami gonosz keresztény egyház, hogy valami eltörölte, aztán utána most visszaállítják. Szó nincs erről, soha nem volt sehol a világon, nem csak Európában egyébként, ilyesmit. Tehát, hogyha valami, ami sose volt, és mondjuk továbbra se lesz, mint hogy az nem jogfosztás. Ráadásul ez nem jog megadása szerintem a házasság, hetero embereknél sem jog, hanem ez kifejezetten, hogy itt az állami házasságról beszélünk, az nem más, mint egy kedvezmény. Egy kivételezett helyzetnek a biztosítása. Az egy plusz dolog, amit az állam ad, nem jog, tehát nem arról van szó, hogy ne szerethetne bárki bárkit, nekem is ugye van barátnőm, és nincs feleségem, szabad. Tehát nincs, az államnak nincs köze hozzá.
Megengedjék egy kicsit vitatkozzak önnel, hogy hát ugye ezt, amit most mond, ez egy történeti szemlélet, és abban nem tudom cáfolni, nem is akarom, hogy hát a szexuális vagy kisebbségi, vagy etnikai kisebbségekhez tartozó emberek évszázadok óta joghiányban szenvednek az európai kontinensen, fogalmazzunk így. Ez egy történelmi tény. A házasság viszont nem csak egy érzelmi közösség, vagy nem feltétlenül érzelmi közösség, hanem egy gazdasági közösség, ami biztosít jogbiztonságot, például az örökösödési jog terén. Na most, ha két azonos nemű ember leél egymás mellett 40 évet, és számukra nincs biztosítva az örökösödési jog, vagy a nyugodt örökséghez való jog, vagy az egymás közösen biztosított vagyontárgyak biztosítéka, vagy ennek gyengébb változata van.
Gyengébb?
Hát például azért, mert az élettársi közösség sok szempontból lazább jogi kötelék, mint egy házasság. Jogi szempontból, tehát teljesen praktikus szempontból.
Teljesen praktikus jogi szempontból én azt gondolom, hogy a házasságot, mint egyfajta örökségre való jogot definiálni, az azért a házasság lényegétől nagyon távol van. Tehát, hogy valószínűleg ezért nem harcolna senki, főleg, hogy a történet, ugyebár, hogyha felnőtt emberekről beszélgetünk, akik 40 évet egymás mellett leéltek, akármi csak nem is kell, amit Magyarországon erre ugye lehetőség van regisztrált élettársi kapcsolatot létesíteni, ha egyszer nem akarnak regisztrálni, miért akarnának? Egyébként borzalmasan kevesen akarnak 2009 óta, amióta lehet, ilyen évi 40 ember, tehát hogy igazán, igazán nagyon kevesen, de mondjuk együtt élnek, mert és nem akarják, hogy az állam ebbe bármilyen módon beleszóljon, viszont nyilván a másikra hagynák azt, hogyha valami történne velük. Hát akkor mit csinál az ember ilyenkor? Egy végrendeletet. Ilyen nagyon egyszerű a történet, tehát alapvetően, mint személy, minden jogod megvan, nekem is ahhoz, hogyha egyébként nem akarok nősülni. Viszont mert az elvi dolgok miatt, mert szerintem hülyeség a házasság, vagy bármi. Ez maga az intézmény. Viszont rá akarom hagyni a kedvesemre, akivel leértem 40 évet a minden csodálatos, fantasztikus vagyonomat, azt a rengeteg milliárd forintot, amin van. Ezt megtehetem, egyszerűen bebattyogok a ügyvédhez, közjegyző, nem tudom, hogy kell pontosan csinálni, nem túl bonyolult, megfogalmazok egy végrendeletet, mindenem az övé. És kész. Ennyi a történet. Tehát, hogy mondjam, ez nem indokolja azt, hogy én nagyon is megértem azokat az érveket, hogy ez még önmagában semmiképp sem indokolja, hogy egy olyan intézményt, amely létezik a világon több ezer éve, és mindenhol úgy definiálják, hogy férfi meg nő, van, ahol nem úgy definiálják, hogy egy férfi egy nő, hanem úgy, hogy egy férfi több nő, de alapvetően ez a kettő mindig benne van, tehát olyan definíciós sose volt, hogy egy férfi, vagy egy nő, vagy sok nő, sok, ugye ilyen nem volt, tehát hogy ezt az egészet felborítsuk azért, mert egyébként egy polgárjogilag gyönyörűen megoldható, nem tudom, egy-két napos művelet az örökösödés, amivel meg lehet oldani. Tehát emiatt, hogy az automatikus legyen x év után, ez szerintem elég botor gondolat.
Csak ez az érvelés, ez lehetetlenné teszi olyan jogszabályok megalkotását, amelyek az elmúlt 1000 évben, vagy 200, vagy 500, vagy 50 évben nem voltak, mert mindig fel lehet hozni azt az érvet, hogy hát eddig nem volt, akkor eztán ne legyen. No, de ez már tényleg...
Akkor kell új jogszabály, hogyha van olyan probléma, ami nem megoldó. Tehát a jogszabály szaporítás önmagában, vagy ilyen elvi alapon, azt szerintem egyikünk szerint sem jó.
Azt hiszem, hogy a székelyföldi rádió hallgatók számára ez nem is azért annyira fontos, vagy nem csak azért fontos, mert hogy legyen itt a meleg jogokkal, nyilván ez is érdekes, meg tanulságos, hanem azért, mert kisebbségi jognak nevezik a meleg jogokat, vagy a szexuális közösségekhez tartozók jogait, és ezt érdemes nagyon-nagyon alaposan átgondolni, hogy mit jelent. Ön azt mondta, hogy nincs ellenére ez a fajta jognyitás, amiről az előbb beszéltünk, de hát, hogy erről a többség dönt, és hogyha a többséggel utasítja, akkor ebbe bele kell törődni a meleg közösségnek is.
Szerintem semmivel sem alávalóbb döntés az, hogy ne legyen, mint az, hogy legyen.
Jó, tegyük fel a kérdést, hogy például az erdélyi magyar közösség ugye kisebbségben van, hogyha az ő jogairól a romániai többség dönt, akkor azt mi mennyire tudjuk méltányosnak nevezni?
Nagyon-nagyon-nagyon hamisnak értem az etnikai, nemzetiségi kisebbségeknek az összekeverését azzal, hogy szexuális kisebbség. Én magam...
De most nem felejtsük el ezt, csak ezt az egy dolgot tegyük fel, hogy dönthet-e kisebbségi kérdésekben, függetlenül attól, hogy milyen kisebbségről beszélünk, formál logikailag következt közelítsük meg. Valódi demokráciája az, amikor a többségre teljes mértékben rábízzuk a kisebbség jogait.
Ez valódi demokrácia, igen, a demokrácia az bizony a többségnek a akármilyen szomorú is, ez szomorú. Egyébként ez nagyon érdekes kérdés, mennyire támogatnánk ugye azt, hogy ha már egy Európai Unióban vagyunk, amelyet annyira vártunk, akkor abban legyen valamiféle kisebbségi jog és annak az elfogadása, tehát ami nem a mármint ugye etnikai nemzetiségi kisebbségi jogoknak az elfogadása és érvényesíthetősége, ami nem történt ugye meg. Tehát, hogy azért nagyon érdekes ez az egész vita, hogy miközben alapnak tekintjük azt például, hogy például a szexuális kisebbség, holott szerintem egyébként nem erről van szó. Tehát ez nem egy kisebbség, nem feltétlenül kötelezően közösségi történet ez. Magánembereknek a viszonya is lehet, míg a nemzeti kisebbségek, azok viszont a közösségben tudnak létezni, úgy marad fönt a nyelv, hogyha tudnak találkozni, tudják használni. Tehát egészen más történetről van szó. Sajnos az a helyzet, hogy a demokráciát nem tökéletes rendszer, és nem tudjuk átírni és szétszabdalni. Én nyilván a regionalizmusban hiszek, ami szorvány területeken nehezebben oldja meg, vagy nem oldja meg a problémát, viszont legalább több területeken meg tudja oldani, ahol sokan élnek egy kultúrához, egy nyelvhez tartozók, hadd döntsenek már a saját rendőrükről, hogy ki lesz meg, stb. Tehát hogy nekem ez nagyon rokon szembes, és a szubszidiaritás alapelvével egybevágó gondolat, amelyet mindig is magaminak éreztem, és azt hiszem, hogy pontosan ez oldhat meg valamennyit az ilyen típusú problémákból, nem pedig az általános elvek és a demokrácia átalakítás, hogy ott valójában akkor. Persze vannak olyan ügyek, amelyekben a többség sem dönthet, nem változtathat, ott egyszer kell megállapodni, azt hívják alkotmánynak, és ahol csak a mondjuk egy kétharmados többség, parlamenti többség tud változtatni rajta, sima felessel nem lehet, az már viszonylag nagy biztosíték, nem véletlenül van beépítve a rendszerbe, aztán, hogy ne lehessen olyan törvényeket elfogadni, ugye, ami az alkotmánnyal szemben megy, ott az alkotmánybíróság, tehát megvan azért a fék, meg az ellensúly, be van építve a rendszerbe, hogy ne lehessen mondjuk a többség terrorja vagy diktatúrája egy kisebbség fölött a demokrácia. Ez nyilván fontos szempont is, de ettől függetlenül az a szomorú helyzet, hogyha egyszer a román határ 90 évvel ezelőtt odébb kúszott, és elnyert magyarokat a Románia nevű ország, hát akkor ez probléma, igen.
Tudja, András, ez nagyon, nagyon szomorú, amit mond, és remélem, hogy azért nem keseredik el olyan sok rádióhallgatónk, mert a radikális kisebbségvédelem, aminek én is nagyon híve vagyok, azért azt tartja magát ahhoz, hogy megvan az autonómiája a kisebbségeknek arra, hogy maguk rendelkezzenek, megvan a védettsége, jogi védettsége, és nem bocsátunk minden többségi szavazásra, mert nem tud arról a dönteni a többség, ami egy kisebbség ügye. Ehhez tartja magát most az erdélyi magyar érdekképviselő.
Az önkormányzatiság az ilyen történet, tehát hogy alapvetően ez teljesen nyilvánvaló.
Például, de most én még egy fontos szegmensét szeretném kiemelni ennek a történetek számomra. A melegjogi kérdéseknek azért van tétje, mert rávilágít egy fontos joghiányra, vagy jogelégtelenségre. Nagyon sokat beszélünk arról, hogy mennyire tudnak a kisebbségi jogok köztérben, vagy a feliratok terén, a közellátás terén működni. Arról, hogy a kisebbségi jogok a magántérben sem biztos, hogy teljesülnek, vagy a magántérben meg tud fosztani bárki a kisebbségi jogok gyakorlásától, és hogy itt van szükség arra, hogy a kisebbségi jogok magánterű védelmét is felvessük, erre a meleg jogok világítottak rá számomra.
Amennyiben?
Amennyiben például nem tesszük kérdést tárgyává azt, hogy ki milyen nemű élettársat választ, ki milyen nemi preferenciával rendelkezik, hanem teljes jogegyenlőséget biztosítunk.
Hát pontosan ez a lényeg. Én is abszolút a teljes jogegyenlőségnek a híve vagyok. Hát bocsánat, ez az alap. Tehát azt azért együtt tisztában, hogyha itt Európában, vagy ne is Európában, maradjunk Magyarországon, mert én Budapesten élek, nem lenne jogegyenlőség, és megfosztanák arra hivatkozva polgártársaimat a bármilyen joguktól, a lakásvásárláshoz való joguktól, vagy én nem tudom, bármelyik joguktól, arra hivatkozva, hogy ők melegek, vagy lenne olyan enyhítő körülmény a büntető törvénykönyvben, hogy jó rendben, nem szabad verekedni, de ha valaki megver egy meleget, az enyhítő körülmény, mert az mégiscsak meleg volt, tehát nyilván én ennek az első, aki vonulna az utcára, hogy hellóka, álljunk meg. Tehát, hogy ilyen nincs. Pont az a lényeg, hogy nem teszünk különbséget az alapján. Nem tartozik az államra ugyanis. Tehát én alapvetően nem vagyok az államnak a nagy híve. Tehát én azt szeretem a saját életemben is, elvileg is, gyakorlatilag is, hogyha az állam békén hagy, minél inkább békén hagy.
Például a házasságkötés
terén is. És hagyja, hogy én magam alakítsam az életemet úgy, ahogy szeretném. Ez a helyzet, ez hál' Istennek adott. Tehát, hogy nincs olyan, amiben beleszólna azért, mert meg nem tehet különbséget az állam az alapján, hogy valakinek a nem irányultsága ilyen vagy olyan, abban, hogy ő nem kaphat munkát, vagy ezt nem lehet erre rákérdezni, nem dönthet.
De nem köthet házasságot. Tehát egy polgári intézményt nem gyakorolhat, egy jogelvet nem gyakorolhat.
Ez egy alapvető vita, ugye? Tehát én úgy gondolom, hogy nyilván direkt sarkítom, de logikailag azt hiszem, hogy ebben a történetben nekem van igazam, és itt akkor a szívet majd be lehet hozni, mert szív szempontból érzelmesen megközelítve ez durván hangozhat, amit mondok, de logikailag az a helyzet, hogy dehogy is nem köthet. Tehát nem kérdezheti meg az anyakönyvvezető, hogyha valaki állami, polgári házasságot akar kötni, az illetőt, aki odaáll egy férfi meg egy nő, hogy akarok most házasságot, tehát nem kérdezheti meg, hogy de bocsánat, ön kedves Béla, véletlenül nem meleg, mert ha meleg, akkor maga nem veheti el ezt a nőt.
De ha Béla is István áll oda?
Ha Béla is István áll oda, akkor nyilván egyrészt ugye köthetnek regisztrált
életet. Ne, házasság, ne kerüljük meg ezt a köthet. Gyakorolhatják ezt a polgári jogukat, amit úgy hívunk, ugye, hogy polgári házasság, ami a szekularizáció egyik első és legnagyobb tanulmány.
Természetesen gyakorolhatják, hiszen a személyiségi jogok azok azért személyiségi jogok, mert személyekre vonatkoznak. Tehát, hogy mind a ketten van egy intézmény, úgy hívják házasság, hogyha ezzel élni akarnak, akkor élnek vele, mert hogy állampolgárként joguk van oda menni az anyakönyvvezető elé, hogy mivel a házasság azt jelenti pillanatnyilag, itt még törvényileg szabályozva, hogy egy férfi meg egy nő ezzel élhetnek, csak valószínűleg nem akarnak élni vele. Mert nem.
De miért nem jelenti azt, hogy egy házasság két szabad ember szabad választása jogán kötött életközösség? Egy jogi konstrukció.
Mert egyszerűen nem ezt jelenti, mert sosem ezt jelentette, hanem más jelentett, azt jelentett, hogy egy nő meg a férfi, meg egy férfi.
És akkor ezt nem is lehet vita tárgyává tenni, vagy esetleg...
Erről vitatkoznak, mondtam, a többségi döntés úgy dönt majd azt egyszer Magyarországon is, hogy nem ezt jelenti, hanem most már ezt jelenti, akkor bár logikátlan, de lehet.
A többségi román társadalom úgy dönt, hogy nekem lehetnek erdélyi magyar kisebbségi jogaim, akkor
lesz? Nem, most hagyjuk a többségi román társadalmat egy picit. Maradjunk még a házasságnál egy picit, és aztán menjünk a többségi román társadalomra. Az egyik kérdés az például az, hogy abban az esetben, tehát én ezt a cégben le is írtam egyszerűen, nagyon egyszerű és érzékletes és létező példa egyébként, hogy ugyanígy nekem lehet kettő darab barátnőm, aki még ismerhetik is egymást, egyébként ismerek ilyen kapcsolatot, ahol hárman vannak, és nagyon szeretik egymást, és jó ideje egyébként együtt élnek, sőt olyan is van, meg ráadásul Budapesten is, ahol gyerek is van a történetben, és magukra házasságként tekintenek, egyébként nem tüntetnek azért, hogy ismerje ezt az állam is, mert megtehetik, tehát élhetnek így teljesen nyugodtan, senki nem szól vele, nincsen hál' Istennek egy olyan állami hivatal, aki megmondja, hogy nem szabad már pedig egyszerre két nő, nem lehet egyszerre két barátnőm, lehet egyszerre két barátnőm.
Feltéve, hogyha nem születik.
Egyszerre két barátnőm van, azzal tisztában vagyok, hogy hiába állok oda mindkét nővel, az egyik a bal kezemen, a másik a jobb kezemen az anyakönyvvezető elé, hogy már pedig minket így hármasban adjon össze, és mi így akarunk házasságot, mert a többnyelvűség egyébként még létezik is. Nem, azt fogja mondani, hogy nem, bocsánat, a házasság azt jelenti, hogy választhat ki az egyiket, drága uram, mert ez így nem fog menni. Nem lehet egyszer, nem lehet hárman. Tehát, hogy
nem találtunk választ arra a kérdésre, hogy meddig lehet felvetni ezt a kérdést, és hogy valóban a többség akaratára lehet-e bízni a kisebbségi kérdéseket. Nyilván...
Miért nem menjünk akkor tovább? Tehát, hogyha megbontjuk a definíciót, meg lehet bontani, csak akkor nagyon nehéz lesz megindokolni, hogy a többneműséget miért nevezessük be, hiszen erre ráadásul pontosan egy olyan Európában, ahol a muszlim kisebbség az elég erőteljes, bizonyára megvesz az igény, hogy miért másodrendű állampolgárok, miért nem ismeri el az egyébként ő kultúrájukban létező többneműséget a polgári bármelyik európai polgári történet. És nem is kell feltétlenül muszlim ügyet behozni, ez, ami még 2013-ban, amire utaltam, amikor Amerikában voltam ezt tanulmányozni, akkor az egyik érv pont ez volt, hogy jó, de akkor a bigámia törvényesítése ellen milyen érvet lehet felhozni, hát semmiért, erre azt lesöpörték, hogy jó, de hát ez nem valós igény. Kanadában már azóta két év alatt megjelent ez a valós igény, és konkrétan javaslatok formájában minden elkezdik tárgyalni, hogy jó, hát ha lehet már melegházasság, akkor végülis miért mondjuk azt, hogyha nem egy férfi és egy nő, hanem bármilyen nemű, akkor az egyhez miért ragaszkodni?
Én is azt gondolom, hogy miért ne. Sajnos adásidőnk rohamosan a végéhez közeledik. Nem merítettük ki ezt a témát, de mindenkinek azt ajánlom, hogy olvassa el Stumpf András Tiszteld a Nememet című írását a Magyar Nemzet magazin oldalán, és abban is reménykedem, hogy majd ezt a vitát és ehhez hasonló vitákat lehet a Tusványoson is folytatni Stumpf Andrással, ha jön erre.
Sajnos nem lesz időm idén elmenni Tusványosra, de bizonyára jó viták lesznek nélkülem is.
Na hát akkor majd interneten meg itt a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszain folytatjuk. Nagyon szépen köszönöm a figyelmét, és hogy velünk volt a 106,8-es ultrarövid és az 1323 kHz középhullámú frekvencián. Köszi szépen, András!
Köszönöm szépen!